Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bazsinka Zsuzsanna operaénekessel, Strauss Kálmán beszélget.
Nagyon nagy szeretetben nőttünk fel. Szüleink nem voltak zenészek, egészségügyben dolgoztak, de mindenbe támogattak, amihez nekünk kedvünk volt. És Bicskéről indul a zenei indulás. Ott a Baba néni, aki Denkinger Gabriella volt, a Tatabányai Zeneiskolának volt egyébként ő az igazgatója. Oda lejárt a szülői házához zongorát tanítani. És sokan összejöttünk, és igazából én a Baba nénit szerettem első körben, és ő megszerettette a muzsikát. Én nem voltam nagy gyakorló, de mégis egy olyan milliót teremtett ő otthon magánál, ami engem nagyon megfogott, és igenis a zene elkezdett dolgozni bennem. És ő fedezte fel azt is, hogy nekem nagyon szép hangom van. Ő vitt el énektanárnőhöz, szintén Tatabányán tanító Zádor Farvi Margithoz, aki egyébként az Operaháznak még a pályája kezdetén tagja is volt. Ő egy drámai kulatúrszoprán volt. Őnála kezdtem el tanulni 14 évesen énekelni, de ezt azért még megelőzte még egy hangszer, az pedig a klarinét volt. Az Operaház kiváló trombitása Sződi László Bicskén úttörő zenekart alapított. Szakmában igen ismert, elismert bátyám, Bazsinka József is onnan indult a bicskei zenekarból. És Laci bácsi kezei alatt az ő felesége tanította a fafúvósokat, illetve én már második évtől, ezt 10 éves koromban kezdtem, de 11 évesen már Vas József klarinétos, ő pedig a rádiózenekarnak volt az első klarinétosa, és Jóska bácsinál tanulhattam klarinétozni. Ez nagyon-nagyon sokat segített az éneklésben, mert a támasz az, ami a fúvósoknál nagyon fontos. A koncentrált hang előre, ami a hangszeren ugyanúgy a belefújásnál nagyon fontos. Ez akkor szépen így szívódott.
Hát meg a lélegzet.
Meg a lélegzet, igen. Igen, a támasz, igen, az a lélegzésnek, a légzés technikának a része. És ez mind szépen dolgozott bennem. A sok-sok darab, amiben játszhattunk. Ugye a kamarázás, mert a zenekarba beültünk, ott nagyon hamar első klarinétos lettem, és ez nagyon jó élményeket adott. Együtt muzsikáltunk, karmesterre énekelhettem, tehát nem is tudtam akkor felmérni, hogy milyen nagy kincset kaptam én akkor. És akkor jön az éneklés, Tatabányán 5 évet töltöttem el Margit néni kezei alatt, nagyon-nagyon jó alapokat adott, és a Zeneakadémiára, mikor is 84-ben kerültem be, 1984-ben, első mesterem Simándi József volt, amikor ő nyugdíjba ment, akkor Andor Évához kerültem, de hát számos olyan tanárral dolgozhattam, mint Medvecki Ádám, Mikó András, Patkó József, Dénes Erzsébet, még Párkai tanárúrral is léptem fel együtt, és hát Kistétényi Melinda, aki még koncertjére is elvitt énekelni. És hát még sorolhatnám, csak hú.
Jó, és hát innen hogy vezetett az út operába? Sőt, hát én azt is tudom, hogy nem csak ebbe az operába, hanem aztán mindenfelé.
Az operatanszakon igyekeztek olyan szerepeket tanítani, betanítani, a repetítorok, illetve hát a Medvecki tanár úr, ami az operában várható volt, hogy esetleg a fellépés gyanús volt, esetleg beugrása, vagy kevesebben énekelték, és én velem így tanították meg a Rex Piggy Láng című operájában a női főszereplő Szilvána szerepét. De hát igazából zongorával, ahogy említettem, remek korepetítorokkal. és hát karnaggyal. És diplomám után 2 nappal, ez júniusban volt, ez 89-ben volt, jött a telefon, hogy az egyik érdekes nő, ez a harmadik előadás volt, premieres előadás volt, lemondta az előadást, a másik énekesnő meg külföldön tartózkodott, a másik szereposztás, és így jött értem az autó,
ahogy
a nagy meg van írva, igen, és hát este az Erkel Színház színpadján debütáltam Szilvána szerepével.
Nem akármi.
Nem akármi, és olyan partnereken, Kassa Katalin, Bercel István, Molnár András, Ercse Margit. Leszerződtettek az operaházba, hát elsőnek ösztöndíjasként, majd állandóra, de közben Németországból is megkerestek. Kászrújéba szerződtem először az ottani Bádise Staatstheaterhez, ahol hát nagyon szép szerepekkel kínáltak meg. Ezt követően, de én közben mindig itthon is énekeltem. Tehát nem szakadt meg az itthoni kapcsolat. Karlsruhe-ben jobban ott többet voltam Németországban, majd ezt követően, amikor hazatértem, hogy akkor már többet itthon voltam, akkor itt is nagyon szép premiereket kaptam, így Konstancával tértem egyébként vissza a szüktetés, a Szeláj Konstanca szerepével, Mozart operájában. Hát nagy örömömre, nagyon nagy örömömre. Ez talán így a hangfajomról azt mondanám, mert ez is egy érdekes dolog, hogy én elég nagy repertoárt énekeltem végig, hogy én úgy határoztam meg, hogy lírai szoprán koloratúrkészséggel és drámai kisugárzással. És ezért féltek bele drámai hangulatú szerepek is, de...
Erről egy német kifejezésült eszem, ez a Mädchenführer lesz.
Igen. Igen, használták is ezt a képességemet, mert nagyon jó magasságaim voltak, koloratúrkészséggel, és a színpadi jelenlétemet nagyon sok rendező, és hát a közönség is mindig díjazta, szerették. Németországban még szerződés kötött ezt követően a Lipcsei Operaházhoz, hát ott is nagyszerű rendezőkkel, karmesterekkel dolgozhattam, ugyanúgy Karlsruhe-ban is. Ott egyébként megismerkedtem Palló Imrével, a Palló Imre fiával, és ővele énekeltem először talán a legtöbbet énekelt szerepemet, a Traviátában Violetta szerepét, és a Giancarlo Monaco rendezésében, aki pedig a nagy Monaco, Mario del Monaco fia. Tehát egy jó generáció. Igen. És hát Lipcsében is, hát az egy csodálatos zenei kultúrájú város, ott pedig a Gewandhaus zenekar játszott az operaházban, tehát én folyamatosan olyan zenészeket és karmestereket kaptam magam mellé, amik hát inspiráltak, mindig emeltek. Nagyon sokat tanultam tőlük, ugyanígy a rendezőktől is. Lipcsében találkoztam Stefan Soltésszal, Bohém életben vezényelt, az volt az első Bohém élet Mimi szerepének az eléneklése, amit Péter Kombicsné rendezett, és hát ez azért érdekes, mert ezzel a párossal én még más darabban is találkoztam, Péter Kombicsnél is, és hát a Soltész Karnagy ura, aki egyébként, hát ugye nevéből is tudjuk, ő magyar származású, ő Essenben, az Esseni Operaházban lett intendás, és hát megkért, hogy menjek, hogyha úgy gondolom, akkor szívesen kezdeni az évadot, hogy ott én is az együttese tagja legyek. És hát egy nagyon, nagyon különleges, intenzív munka volt ott. Rajtam kívül még 2 magyar szólistája volt, az egyik a Szőnyi Ildikó, és a másik a Szilágyi Károly. És ugyanígy közben paralel itthon is dolgoztam.
Mindaz, amit most itt elmeséltél, én nem tudom ezt megkerülni, hogy én úgy látom, hogy ebben van valami sorsszerűség. Hogy egyáltalán az ember jelen esetben te elkezd klarinétozni, aztán egyszer csak énekel, és aztán a Zenakadémián köt ki, és aztán pedig gyakorlatilag azt hiszem, azt lehet mondani, hogy Németország talán ma is a világ legerősebb operaközpontú országa. Én azért valamire rákérdeznék, szóval nem gondolod, hogy itt a teremtő munkálkodott?
Folyamatosan, és a rádióhallgatók nem láthatják, de elhoztam azt a bibliámat, legalább neked megmutatom, amivel az egész utamat végigjártam. Ő minden előadásomon
látszik,
ott volt.
Látszik, hogy igaz,
hogy igen.
Az nagyon fontos.
Már nem ő belőle olvasok, mert itt nagyon aprók a betűk, akkor még láttam. de ez nekem, ő mindenhova elkísért. Talán akkor még a hitemet nem úgy gyakoroltam, ahogy most. Mert azért történtek dolgok, de már akkor nagyon nagy erőt adott. Nagyon-nagyon nagy erőt adott. Azért a pálya nem csak abból áll, hogy kiállunk és énekelünk, és szép, akár betegen odaállunk, akár nem olyan állapotban, nehezen, erről az énekesek tudnának sokat mesélni, és mégis sikerül, és ezt a Jóistennek igenis meg kell, hogy köszönjük.
Az ember nem érzi egyből, az, igen. Nem tudja, hogy miért is sikerül.
Igen. És ez mindig ez a legyen meg a te akaratod, ez mindig ott volt minden előadás előtt. Ima nélkül én nem mentem színpadra. És nagyon-nagyon nagy erőt ad. Tehát én ezt tudom mondani, és itt van egy kis szent képem, és ezt már édesanyám halála után találtam meg, és rájöttem, hogy ez volt az ő kis...
Hát kár, hogy a hallgatók ezt nem láthatják.
Igen. Ami rá van írva, ezzel küldött el anyu engem az utamra, mindig a kereszt erő nekem, az én pajzsom, az én kardom, az én vándorbotom. És ez így volt. És akkor még volt, hogy hozzátette, hogy menj Isten hírével, kedves, hogy azért, mert ő nagyon-nagyon sokat énekelt anyu. Hát így visszatérve gyerekkorunkra, anyu mindig énekelt. Anyu mindig énekelt, gyönyörű hangja volt. Mikor már nagymamaként minden unokának volt egy nótája, amit ő ki rájött, hogy ezt szívesen hallgatja, akkor az picikora óta azt mindig elénekelte már, amikor nagyok voltak akkor is. És várták is, várták. Szerintem innen is a mi kis zenei vénánk, és hát tudjuk, hogy anyunak igaz kapcsolat nem volt a Sárdi János, az ő apukájának valamilyen módon nagybátyja volt. Apu pedig hát a humorával, szeretetével ugyanúgy mindig mögöttünk állt, testvérem és én mögöttem is.
Tettél itt egy félmondatnyi utalást arra, hogy az énekesnek az élete, egyként senkinek az élete nem csak magasságokból, hanem mélységekből is áll. És hogy gondolod, hogy hol nagyobb a segítség, a teremtő segítsége? Magasságban vagy mélységben?
Mélységben, mert akkor kapaszkodunk igazán, akkor kezdünk el igazán, legalábbis hát az én... tapasztalatom, de ezt látom másoknál is, hogy akkor kerül igazán közel, és akkor jön rá az ember, hogy milyen jó ez. Emlékszem, hogy amikor anyuval utoljára beszéltem, akkor ez reggel volt, és mondtam, hogy megyünk misére, és most mise után Rózsikának elindul az első áldozásra való felkészülése, és nagyon örült neki. Nekem a kislányom, ugye ő nem egy tervezett gyermek volt, és már idősebben szültem, és ott is egy pillanatra nem meginoktam, csak erősítés kellett, hogy bementem a Terézvárosi templomba, amikor megtudtam, hogy gyermekem lesz, hogy hát akkor most... pályán még énekelek, ugye milyen, ez is egy önzés, hogy amit hála Istennek, hogy ebbe segített a gyermekem, hogy nem csak én vagyok, meg hát a Jóisten. És bementem a Terézvárosi templomba, és emlékszem, először azt hittem, hogy a Szűzanyát láttam, de aztán rájöttem, hogy nem is a nagy Szent Teréz, a kis Szent Teréz van bal oldalon. És így rácsolt, de láttam. És oda néztem, és így láttam a kezébe a rózsákat, és ott, hát Rózsika lesz. És olyan boldogan jöttem ki, és igen, 2002. szeptember 30-án megszületett Rózsika. És tudom, hogy álltam a templomba, hallgattam az atya prédikálását, és elsírtam magamat. És valahogy úgy fogtam Rózsika kezét, és úgy éreztem, hogy valami nagyon-nagyon nagy erő tart. És akkor hirdette az atya, hogy felnőtt vérmálkozást hirdetett, hogy indul, rá lehet jelentkezni. És akkor én nem vérmálkoztam. És akkor jelentkeztem, hogy szeretnék az oktatáson részt venni, és úgy éreztem, hogy valami csoda történik velem, és ezen a misén azt éreztem, hogy a Jóisten nagyon-nagyon oda költözött belém. És akkor kimentem a templomból, akkor láttam, hogy nagyon sokat kerestek telefonon, és akkor veszítettük úgy az anyut, hogy kómából egy hét múlva már nem volt közöttünk, de itt akkor azon a misén átadott ő a Jóistennek. Ez biztos, hogy így volt. És innen indult egy nagyon különleges út, mert a bérmálkozáshoz az ottani atya, Maklári István atya, amikor először hallottam őt templomba prédikálni, én kifordultam. Mert minden szavába azt éreztem, hogy engem ostoroz. Én mondom, én ezért nem járok ide templomba. És akkor pont akkor vissza kellett mennem, hogy Rózsikádnak ott lesz ebbe a templomba az oktatás, a mise után. Ez az első áldozói oktatás. És visszamentem, és akkor az egész, mondom, hát nekem ez kell. Engem ő terelt a hitemhez igazából, ő rajta keresztül a Jóisten. És akkor innen jött az, hogy a bérmálkozásra felkészített. Nekem ő az igazi lelki vezetőm. Neki ezt még így nem sikerült megmondani, és mindig, amikor a legnagyobb bajokban voltam, mert egészségem megrogyott, és kértem, hogy egy picit beszélgessünk, akkor fogadott, és beszélgettünk. És amikor édesapámhoz vittem, hogy a betegek szentségét szolgáltassa ki neki, és eljött velem. És ezek nekem nagyon-nagyon nagyon nagy támaszok voltak. Én úgy érzem, hogy ő vezetett oda-vissza, illetve ami a legfontosabb. Ő egy olyan oktatáson vezetett végig bennünket, hogy hitem, mert újra meg tudtam erősíteni, és ez nagyon fontos volt akkor nekem. És ezért mondom, hogy igenis egy mélypontból jutottam el újra Jóistenhez. Mélyzuhanás az a szólista pályának a befejezése volt. Hát úgymond, úgy befejezése, azért én még énekeltem, meg most is néha még kiállok egy-egy kisebb koncertre, de az operaházi folyamatos fellépésem, mint szólista befejeződött. És hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem fájt volna. Igen, nagyon fájt. Igenis sokat sírtam, mert valamit el kellett engedni, amit nagyon szerettem. Én nagyon-nagyon-nagyon szerettem szerepeket megtanulni, átadni, dolgozni rajta, színpadra állni vele. És itt is történt egy csoda. És itt is, ha emlékszem, hogy akkor egy Prohászka könyvet olvastam. Mert akkor mindig valami olyan került a kezembe, ami helyre tudott tenni. És igenis csoda történt, mert egy sokkal különleges, egy újabb állomás következett az életemben. Ez pedig a kórusban való éneklés. Na, itt mondanám azt, hogy itt volt a Jóistennek a keze, mert ez jó, hogy így történt. Mert egy másik világ nyílt meg előttem, nagyszerű kollégák vesznek mai napig is körül. Megismerkedhettem olyan repertoárral, amire máskülönben nem került volna sor, tehát én továbbra is a zenét szolgálom, a közönséget szolgálom. Őszintén koromnál fogva azért a szerepkörömből lassan kinőttem volna. Tehát ez egy szép váltás volt, tudom, és hát ami talán még a úgy gondolom, hogy az egésznek még egy idézőjelbe vett koronája, hogy elkezdhettem tanítani.
És ennek olyan ennek az énekkel is haszonélvezője.
Igen, hogy és olyan emberekkel dolgozhatok, akik azért hangok. Tehát nem egy zeneiskolában, ami ugyan nem lebecsülendő, sőt, én nagyon csodálom a zeneiskolában dolgozó kolléganőket, de én nekem itt nem az volt, hogy majd 10-ből 1-jel tudok olyan módon dolgozni, hogy mindenkivel lehetett úgy dolgozni, és tulajdonképpen ők tanítottak meg tanítani. Tehát, hogy mivel, hogyan foglalkozzunk. Én nekem egy nagyon nagy kaland, egy fantasztikus történet ez, hogy, és hivatás, rossz ez a szó, hogy ez egy hivatás, hogy tanítani. És akkor ebben még bekapcsolódott a Pécsi Egyetem, itt is dolgozhatok fiatalokkal, de ott az egyetemistákkal tudok dolgozni. Azt egy picit redukálni kellett, hogy az időbe beleférjem. Egy napot szoktam ott eltölteni. De az is nagyon különleges, és hát hála jó Istennek ebben az évben nagyon jó növendékeim vannak. Azért még úgy annyi mindent el tudnék mondani, amikor ilyen megerősítéseket vártam.
Tessék.
És jött a megerősítés, és föntről jött. És nem úgy jött, hogy most megszólított valami, hanem belül. Igen. Nem bizselegtem meg ilyen, hanem egyszerűen megszületett, megnyugodtam, és úgy volt. És hát tényleg így legnagyobb dolgok, de ezt mondanám én ez a váltással is, hogy én egy csodálatos másik világban, másik, a szakmámnak egy másik részét ismerhettem meg. Hát ez kinek adatik meg?
Ez igaz, de én azért pontosan tudom, hogy rajtad kívül jó néhány olyan szólista pályáját befejező művész, az tragédiaként éli meg, hogy be kell ülnie egy zenekarba, vagy egy énekarba.
Hát ott is muzsikálunk. Sőt, ott jobban kamarázunk. És egyébként szólistaként is azt észrevettem, hogy amikor együttesek voltak, azt nagyon szerettem. Mindig az áriáknál nekem más volt együtteseket nagyon, hogy vártam, hogy mit fogok hallani. Különleges volt, Richard Strauss Arabellájában énekeltem Zdenka szerepét, és a Dresdai Szempreopernben kellett pár előadásra beugranom. Nagyon jó társaságban. Igen. És az nagyon különleges volt, egyszer csak másképp hallottam a hangszereket, mert más volt az akusztika. Olyan csoda volt megérni, az első adáson szinte zavart meg, mondom őszintén, hogy még nem hallottam. És utána másodiknál meg egyre jó lett az, hogy muzsikát másképp hallottam. Nagyon jó is, és mondom, én igazából hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezt az utat szánta, mert megélhettem több mint 80 szereppel a szólistaságomat, ebből a barokk operáktól a modern operákig, és hát a nagy klasszikus szoprán repertoárt végig énekeltem, és igenis köszönhetően a Budapesti Operaháznak, illetve a Német Operaházaknak. Ahogy említettem, a Violettát énekeltem, 7 rendezésben énekelhettem Traviátát. Több gyönyörű Faustot 2 rendezésben, Gildát szerintem 4 rendezésben, Konstancát is több rendezésben. Ott az első Konstancát, azt Németországban Lipcsébe a Gewandhaus zenekarral énekeltem. És hát itthon is nagyszerű karmesterekkel dolgozhattam, sorolhatnánk Lukács Ervi, Medvecki Ádám, Kovács János, és hát sorban mindenkit, és hát rendezőkkel ugyanúgy. Ez egy Békés Andrással is nagyszerű volt dolgozni, vagy én Kovalik Balázson nőttem szintén, és ez is fantasztikus munka volt.
Befejezésül, mit tanácsolnál pályakezdő énekeseknek?
Hittel, türelemmel, szeretettel, és mindig nagyszerű felkészüléssel.
Köszönöm szépen.
Bazsinka Zsuzsanna operaénekessel Strauss Kálmán beszélgetett.